de köszöntöm a jelenlévőket, és örülök, hogy ki eljött az meghallgat. Egy kis kiegészítés a kötethez, az a kötet, amikor készült, hogy a Kismartoni Ferences könyvtárnak a földolgozása, akkor el kellett volna mennem már a Pozsonyba, hiszen a Mariánusoknak ott van egy központi levéltára, oda viszont én nem tudtam bemenni. Viszont a Fazekas István nem beszéltem, és ő volt ott, és amit ő anyagot gyűjtött, és ehhez a témához kapcsolódik, azt elküldte nekem, és abban az anyagban találtam én ezt az 1647-es könyvjegyzéket. Tehát ami ebben a kötetben van, ez a Kismartoni Ferenceseknek a könyveinek a könyvjegyzék alapján való elemzése, föltárása, amiről meg beszélek, az egy 17. század közepi könyvjegyzék. Jó, tehát a Mariánus provincia könyvei a 17. század közepén. A ferencesek történetét tekintve a 17. század közepén egy virágzásnak induló korszak eleje. A katolikus megújulás eredményeként a hazai arisztokraták szinte mindegyike katolizált, ugye korszakomból Batthyány Ádám és Nádasdy Ferenc átterése kiemelkedő jelentőségű. Ráadásul ők is azon főurak közé tartoznak, akik a ferenceseket is behívták udvaraikba, és részben Assisi Szent Ferenc követői látták el a birtokokon élők lelki gondozását, és részt vettek a még protestáns hiten lévők katolizálásában is. A század közepén a Mariánus Ferencesek kolostorainak száma 20, de egy korabeli kézirat, a Descriptio et Origines Status Provincia Mariani alapján azt is meg tudjuk mondani, hogy az adott évben, 1647-ben 19 rendház működött a rendtartományban, ezek pedig Érsekújvár, Győr, Ivanics, Kismarton, Körös, Krapina, Malacka, Nagyszombat, Németújvár, Nyitra, Ormos, Pozsony, Pruszka, Remete, Sopron, Szent Katalin, Szombathely, Varazs, Zágráv. Hogy a krónikás megadja a rendtartomány élők számát is, összesen fráterek, páterek, novinciusok, összesen 270 fő, ez körülbelül megegyezik a másik rendtartomány, a Szalvatóriánus rendtartomány számával, az ott élők számával. A deszkripcióban szerepel továbbá egy olyan összeírás, amely egyelőre sem a hazai, sem az európai könyves forrásokból nem ismert, nevezetesen a Mariánus provincia könyveinek jegyzéke. A felsorolt települések nevei esetünkben azért fontosak, mert az itteni rendházak azok, amelyekből a provincia vezetősége begyűjtötte az 1647-ben használt könyvek adatait. A könyvjegyzék ismerete továbbá azért is nagy jelentőségű, mert ebből az időszakból egyetlen Mariánus rendház könyvtárának inventáriuma sem ismert. A Szalvatóriánuséból egyetlen egy 1662-es, ugye a szapolcai, de nincs több a korból. Kismarton és a Németújvári Bibliotéka könyveinek jelentős része szerencsére eredeti őrzési helyén fönnmaradt, az előbbi anyagának feldolgozása elkészült, az utóbbi folyamatban van, de egy kötet azért már megjelent 21-ben a német nyelven. A többi egykori, az egyes kolostorokhoz tartozó könyvek megsemmisültek, kallódnak, nehezen hozzáférhetőek, vagy possessor bejegyzés hiányában egyszerűen nem azonosíthatók. A kora újkori ferences kolostorok könyvtárának rekonstrukciójához alapvető források a Szlovák Nemzeti Könyvtár azon kiadványai, amelyek az ősnyomtatványokat és a 16. századi kiadványokat tárják fel, hogy a Szlovákiában történt államosítás során a könyvek, szerzetes rendek könyvei bekerültek a Nemzeti Könyvtárba, viszont a rendszerváltozás után azok nem kerültek vissza. Úgy tudom, hogy nem is igényelték a ferencesek. Az 1647-es forrás egy közel 1445 tételes összeírás, mivel azonban az egyes tételek nem tüntetik föl sem a kötet számokat, sem a példány számokat, akár körülbelül 1500-2000 kötetet is feltételezhetünk, és ne felejtsük el, hogy 19 rendház gyűjteményéről van szó. Tehát, hogyha lebontjuk az adatokat, 1500-2000 kötet, 19 rendház, akkor egy rendházra olyan 80-100 kötet jut, tehát ami ez tényleg nem túlzás. A katalógusan az egyes tételeket olvasva az a benyomásom támadhat, hogy a könyvek tematikus elrendezésben követik egymást. Először a teológia témakörhöz tartozó könyvek adatait olvashatjuk, de közben fölbukkannak a hitvitázó, az aszketikus, spirituális kötetek és a beszédgyűjtemények is, majd az utóbbiak közül, hol ebből, hol abból a témakörből szerepelnek nagyobb számban a művek. A jegyzék ugyanakkor egyfajta rendezettséget is mutat, hiszen az első 342 tételnyi latin nyelvű könyvek után jönnek a német és a magyar nyelvű, majd külön a latin és a német-latin nyelvű eretnek kiadványok. A pontatlanság, a nyakság a hereticai kiadványok összegyűjtésekor is megfigyelhető, hiszen a jegyzék főrészében a nem eretnek kiadványok között is szerepel több mint 10 úgynevezett veszedelmes olvasmány. Az összeírások a részben ismert, hiszen a könyvjegyzék végén arról a provincia vezetői maguk tájékoztatnak. Megírták a provincia történetét, amihez egyfajta dokumentációként csatolják a könyvek listáját is. Ezek a provinciában fellelhető fontosabb könyvek, de ezeken kívül még számos más művek is összeírtak, azok azonban, vélik a rendvezetői, ebben az összefoglaló kötetben, provincia történetében kevésbé méltók az említése, vagyis a korábban említett 1500-2000 összkötet szám messze nem túlzás. Itt azokat említik, akik a jegyzéken, akik jelentős műveket adtak ki, vagy írtak, ebből a provinciából származó jelesszerzők, a magyar szentbeszédek szerzői, a provinciában élő szerzők teológiai és filozófiai művei, és kéziratok is. Az összeírás oka azonban ennél sokkal több lehet. A provincia vezetői feltehetően egy általános felmérés miatt is készítették el, hogy tudják a 17. század közepén milyen és mekkora a rendtartomány és tagjai könyves ellátottsága. És persze a külön összeírt hereticai olvasmányok rész is árakodó, hiszen nyilvánvalóan azt is tudni akarták, Volnai Bernáték, ugye ő volt a provinciális, hogy mely kolostorban mennyi és milyen eretnek könyvek találhatók. A jegyzék azt mutatja, hogy viszonylag sok, hiszen a 445 tételnek körülbelül a hetedéről van szó. Ahogy már többször is ebben az esetben is fölmerülhet a vizitáció librorum, vagy ugye a Bükkyel vizitáció gyakorlata, ismertek a Kismarton környéki térítések Eszterházy Miklós idejéből, hogy ezek 1637-38 között voltak a legintenzívebbek, tehát a rendtartomány könyveinek összeírása előtt 10 évvel, és akkor, amikor már megtörtént a ferences kolostor újraalapítása a Nádor jóvoltából. Kismarton és környéke többnyire mindig is német nemzetiségű volt, 16. században döntően az új hitkövetői lettek, így a katolikus papoknak és a ferences barátoknak sok dolguk akadt. És talán ezen térítések alkalmat szolgálhattak ezen veszedelmesnek nyilvánított olvasmányok összegyűjtésére. Egy zárójeles megjegyzés, ugye Eszterházy Miklós fia Pál Nádor idején is folytatódtak a térítések, sőt azok voltak a legdrasztikusabbak, és ugye a visszatérítettekről listát is vezettek, ugye ez 1658-60 közötti években történt, és ugyanakkor ugye Németújváról is ismerünk, és a környékről hasonló katolizálásokat. És ugye nincs még konkrét forrás rá, csak ilyen közvetett adatok, de ugye, hogyha valakiket katolizálnak, nyilván megnézik, hogy milyen olvasmányokat olvasnak, milyen könyveik vannak, és hát, hogyha eretneknek minősülő könyv, akkor biztos, hogy nem hagyják náluk. Ugye nem lehet tudni, hogy mi lett azokkal a könyvekkel. Továbbá a katalógus rendjéről is szólnak az összeírók, vagyis az összeírt könyvek rendje azt a régebbi generális káptalan rendeletét követi, amit a rend generálisa dekrétum formában ki is adott. A Mariánus provinciának ugyanakkor nincs külön rendelkezésre arra nézve, hogy milyen legyen egy könyvtár rendje. És ilyen utasítás nincs az 1659-ben kiadott a rendtartomány rendelkezéseit tartalmazó kiadványban. Azonban a fentieket tudva, tehát ez alapján sem érthető, hogy mi az igazi rendje ennek az összeírásnak. A katalógust végignézve alapvetően egy hagyományos tartalmú ferences gyűjteményt láthatunk. Ugye a szerzetes rendi és különösen a ferencesek elemzésekor jól használható a Nappéva által használt funkcionális helyi és rendi sajátosságok megnevezés, és ez esetben az első emelhető ki, vagyis a ferencesek életéhez, tevékenységéhez kapcsolódóan kiemelkednek a morálteológiai írások, aszketikus művek, beszédgyűjtemények, biblia kommentárok és a hitvita irodalom szerepel nagyobb számban. Ez volt ugye Eszterházy Pál Nádor, és így néz ki egy katolizálás során fölvett jegyzőkönyv. A nem túl sok biblia magyarázat konkordancia közül mindenképpen kiemelem a 15-16. Század két nagy humanistáját, ugye Jakobus Staffelensis és Erasmus Rotterdamus. Továbbá ennek a csoportnak az az érdekessége, hogy több mint 10 eretnek munka van a nem eretnek könyvek között, ráadásul ezek közül 4 a nem heretikusok közéletbe osztva, ugye a német evangélikus Andreas Altamer, kálvinista Bartholomaeus Westheimer biblia magyarázata, a helvét teológiát megjelentő Heinrich Bullinger, a Pál leveleihez írt kommentárja, valamint a katolikusból kálvinistává lett Pietro Marti Refergili műve, szintén egy Pál levelek magyarázat, amit a címlapon szereplő titulusa szerint az itáliai már konvertálása után ért meg. Ez a Professoris Divinarum Literarum in Schola Tigurina. Ezen utóbbi 3 személy jelenléte továbbá azért is fontos, mert csak ők vannak jelen a protestáns felekezetek nem luteránus tagjai közül, a később említendő Johann Jakob Grüneuson kívül. Az eretnekek csoportjában pedig olyan ismert evangélikus teológusok írásai sorakoznak, mint két Luther kortárs, Martin Luther, Urbanus Regius, Egidius Honnius továbbá. És hát ott van a 16. századi humanisták egyik képviselője, az elszászi Otmar Ruscinius, aki részben görög szövegkiadásai, részben biblia kommentárai által lett ismert, műveinek a hazai használatáról azonban alig van adatunk, tehát nem egy ismert szerző. A ferenceseknél Zsoltár magyarázata került a jegyzékre, ugye eretnek volt, tehát az összeírók úgy jelölték, hogy Allegorie Lutheri címen vették fel. Ugye a nem kívánatos olvasmányok közé került a firenzei Girolamo Savonarola Zsoltárokhoz írt explanációja is. Az áhítati irodalom az egyik leggazdagabb anyag. A Mariánus provincia, ugye bármely részén is éltek a barátok, lelki feltöltődésüket, elmélyülésüket ezen olvasmányok megfelelően szolgálhatták. A szerzők között természetesen ott vannak a nagynevű ferencesek, akár a késő középkort nézzük, akár a korai újkort. Döntően azonban a jezsuita szerzőket látjuk itt, közülük is főként olasz és spanyol szerzőket. Ennek oka ugye az, hogy az aszketikus irodalom éppen tőlük kapta a legnagyobb ösztönzést. És a korai katolikus vallásos irodalom egyik legfontosabb eleme a jezsuita meditáció és az ebből kialakuló irodalom. Említésre méltó a sok nagy név között a spanyol domonkos Luis de Granada, aki például Kismartonban 10 példányal volt jelent, tehát ez a legismertebb szerzőknek az egyike. Fontos név Marko Marulic, horvát költőnek az Ars Bene Vivendi témájú könyvei latinul és németül is elérhetők voltak, és hát föltehetően, hogy a szerző horvát származása miatt ezek a kötetek, tehát a mai Burgenland területén lévő rendháza, itt is főleg Kismarton Güssingen szóba, vagy a Custodia Slavonii ferences kolostorok bibliotékáit gazdagították. Az irodalomnak, alapirodalomnak titulálható De Imitatio Christi szinte biztosan minden kolostorban elérhető volt, sok-sok példányban, így a 47-es összeírás egyetlen tétele mögött feltehetően több exemplárt is joggal feltételezhetünk. Az 1647. évi jegyzéken lévő áhítati irodalom csoport egyik sajátossága, hogy nemigen lejjük föl a Mária kultuszhoz kapcsolódó kiadványokat. Ennek oka részben az lehet, hogy ezen eszme akkor, amikor a 16-17. Század fordulóján vagyunk, vagyis a katolikus megújulás kezdetén, hogy ekkor kezdett el nagy mértékben terjedni, és az ehhez kapcsolódó kiadványok is ekkor kezdtek el megjelenni. Ugye Eszterházy Pál, Evenesi Gábor, Nádasi János, Tarnóczy István vagy a Ferences Malomfalvai Gergely írásai, ennek ellenére több kiadvány mégsem található itt, például az utóbbi rendtársáé, vagy a Kopcsányi Mártoné, ugye, ami ráadásul 16 évvel korábban jelent meg, ugye ez a Boldog Szűz Mária élete. Viszont Kopcsányinak egy másik műve ott van a jegyzéken. És ez az egyik magyar nyelvű áhítati művek egyike, a másik négy, ugye Lépes Bálint két kötetes műve, Pécsi Lukács, egy Pécsi Lukács és egy Pázmány Péter kiadvány. Látszólag kevés az egyházi személyek életrajza, a vita, amelyek ugyan több műfajhoz is tartoznak, de mivel ezen írásokat leginkább lelkiségi vonatkozásai miatt olvasták, így az áhítati irodalomhoz sorolható. A néhány ide tartozó kötet közül talán az egyik legfontosabb, Ferences rend szempontjából egy Henricus Sedulius nevezetű személynek a História szerefikája. És hogy egy vita a 17. század elején, ami 1613-ban jelent meg, milyen fontos a korban, milyen egyéb szerepe van, még az áhítati irodalom tartalmán kívül, az azt mutatja, hogy a 16-17. Század a szerzetes rendek ferencesek szempontjából egy kiemelkedő korszak abból a szempontból, hogy ekkor jelennek meg a protestáns részről ilyen úgynevezett mítoszromboló apologetikus írások, és erre próbálnak a ferencesek különböző vonalon válaszolni. Hogy a nagy polémia kezdetét egy Erasmus Albert Wittenbergben 1542-ben publikált műve, hogy ez a Der Barfusser Münche Eulenspiegel und Alcorán című írása jelentette, amelyhez Luther írt egy előteljes előszót. Ezen munka tulajdonképpen a ferences 14. századi Bartolomeo Pisa könyvének, hogy ez a De Conformitate, parodikus adaptációja, amelyben Szent Ferenc követőit teszi nevetségessé. És Áber szerint a ferencesek annyira ostobák és bálványimádók lettek, hogy a De Conformitatét szívesen beolvasták volna az evangéliumoknál is. Matthias Flacius Illyricus még tovább ment, szerinte Szent Ferenc és Szent Domokos az Antikrisztus előfutárai és a pápa csatlósai. Ebben a szellemi környezetben kellett választ adniuk a támadásokra a ferenceseknek, és így írta meg Henricus Sedulius a De Conformitate és magának a ferences rendnek a védelmében az apológiáját, és mellette azt a munkát, aminek a címlapját itt lehet látni, hogy ezt a Szent Ferenc életrajzot. A könyvjegyzéken a teológiai írások szerepelnek a legnagyobb számban, ugye a tételszámokat tekintve, a példányszámokról megint nincs semmi fogalmunk, de a tételszámokat nézünk ilyen 120, tehát ez arányaiban is tényleg nagy. Már csak azért is, mert általában egy ferences könyvtárban sok a teológiai, főleg a morálteológiai munka, de nem ennyire. A műfajokat, témákat tekintve az is szokásos jellegzetesség, hogy döntően, mint mondtam, hogy a morálteológiai írásokat szereztek be, ott vannak szinte minden esetben Aquinói Szent Tamás, Arisztotelész és Johannes Duns Scotushoz kapcsolódó kiadványok és az ő követőik írásai. Jelentősebb egyházatják minden esetben megtalálható 16-17. Század jelesei, ott vannak ferencesek, de kiemelkedően a jezsuita rendből valók. A legújabb kiadványok közé tartozik a rend történetírójának, ugye Lukasz Vadimnak az egyik műve. Most neki nem a nagy rend történetéből szerepel itt valamelyik műve. Nem tudjuk, hogy nincs föltüntetve, ki tudja, hogy a nem említett könyvek között ott van-e, hanem a Johannes Dunskótusz 12 kötetes opera omniája, ez 1639-es, tehát a legfrissebb kiadványok egyike. A napi rendszerességgel végzett lelkészi tevékenység alapvető kézikönyveket igényelt, ezeket a ferences könyvtárakban, ha azok tematikus elrendezésűek, akkor jól láthatóan a teológia morális szakba osztották be. Így találjuk meg itt a gyóntatást és a penitencia kiszabását segítő írásokat, például ugye a Dr. Navarus kézikönyvét. A jegyzék első felében a nem eretnek kiadványok között három neves protestáns teológus művei szerepel, hogy a bázeli Johann Jakob Grünewald, egy teológiai diskutációja, a tübingeni evangélikus Jakob Herbrand opera teológikája, és a szintén evangélikus Andreas Musculus Lóci Kommunese. Nevük, művük itt léte meglepő, hiszen protestánsok, és a jegyzéken van egy külön szak és vagy csoport a heretikus könyveknek. Ők nyilván az összeírók hibájából kérdőjel nem oda kerültek. Hitviták, katekizmusok, itt is a nagy ismert szerzők itt vannak, természetesen a középkortól kezdve a korai koron keresztül, ugye a 17. század fordulójáig. Az anyag abból a szempontból érdekes, hogy az itt található hitviták több mint fele protestáns szerzőírása. Ez esetben is becsúszhatott adminisztrációs hiba, hiszen a nem eretnek könyvek között találunk két úgymond heretikusat, ugye Johannes Brenz, német reformátor egyik opuszát, ugye ez a De Majestate Domini Nostri Jesu Christi, valamint a katolikusból evangélikussá átért Jakob Reiching Muri Civitatis Sancti német változatát. Ugye a 16. század legprominensebb jezsuita konvertitájáról van szó, ahogy Bicske István tanárról nevezte. E művének mind a latin, mind a német változatát még katolikusként írta meg. Ugyan nem az eretnek könyvek közé osztották be a Reichnek ezt a művét, viszont a nevét elhallgatták, mert úgy tüntették fel a jegyzéken, hogy a művének a német fordítója nevét, a Konrad Fetter nevét tüntették fel. Tehát ott is van meg, nincs is. A protestáns szerzőket és műveket látva jól látszik, hogy azok szinte kizárólag német nyelvűek és Martin Lutherhez, illetve a luteránus teológián belüli irányzatok képviselőihez tartoznak. Utóbbiak között nem találunk Luther kortársat ebben a csoportban, csak közelkortársat és a későbbi generációk képviselőit. Írásaiban többnyire a katolikusok hittételeivel vitatkoznak, de föllelhetők, nem túl nagy számban, ugyan protestáns felekezetek közötti kontroverziák is. A következők sorolhatók az első csoportban, ugye a nyugat-magyarországi területek reformátorának, David Kütreusznak egy katekizmusa, Egidius Hunnius professzornak a szentségekről és bűnről írt műve, Martin Kebnitz manuáléja, Szibiákus Spangenbertnek a IV. Pius pápa bullája ellen írt könyve, vagy ugye Georg Milius, Wittenbergi professzornak pedig egy diskutációja az ördögűzésről voltak elérhetőek. Az ortodox luteránusok egyik vezéralakjának, ugye Matthias Flacius Illyricusnak két művéhez is hozzájutottak a ferencesek, az egyikben a mise cáfolatáról, a másikban pedig a pápaság ellentmondásáról, meghasonulásáról értekezik. Ugye ezek a Flacius kötetek a soproni kolostorra is lehettek, a legnagyobb valószínűséggel, hiszen azon a környéken voltak nagyobb számon Flacianus prédikátor, ott működtek nagyobb számban Flacianus prédikátorok. Továbbá még megemlítésre méltó egy Samuel Huber nevezetű, szintén Wittenbergi professzor írása, ugye Bellarminoval vitatkozik a purgatóriumról, a másik vitaírata pedig már azok közé tartozik, amelyben a luteráni szerzők más protestáns irányzathoz tartozókkal diskutálnak. Lukács Oziander három könyvével található meg itt. Ugye a Dőjfős kálvinista Johannes Pistoriussal perlekedik a könyve címe szerint. És hát kevésbé ismert, mind Martin Pforzheimer személye, ugye műve alapján, műve címlapja, címlapján csak annyi szerepel, hogy Regio Montanus Francus, mind erőteljes című vitaírata, kevésbé ismert, ugye német nyelvű a műve, de a latinul adták meg a ferencesek a mű címét, ugye Malleus Calvinistarum, ugye föltehetően a Malleus Maleficarumra célozva. Ugye a német nyelvű cím az a Calvinis Erhammerschlag. Ez egy többször előforduló, hogy játszanak a címekkel. Ugye, de ez ugye ennek a hátterében viszont az van, hogy mutat egyfajta szélesebb irodalom ismerete a ferencesek részéről. Ugye a magyar szerzőket pedig Pázmány Péter képviseli négy tétellel, amelyek közül egy latin, logialogé és három magyar nyelvű, utóbbiak egyik a Kalausz valamelyik kiadása, és a Sötét Hajnalcsillag után bundosó luteristák vezetője. Bár látszólag a beszédgyűjtemények nem tartoznak a legnagyobb példányszámú csoportba, ez esetben is fontos szem előtt tartani, hogy példányszámokat nem tüntetnek fel az inventáriumon, és hát biztosan, hogyha lennének példányszámok, ott lennének a legnagyobb példányszámú csoportok között. A szerzők hovatartozását nézve a kiadványok írói, túlnyomó rész szerzetesek, ferencesek, domonkosok, kartúziánusok, jezsuiták, a két kolduló rend szerzői vannak a legnagyobb számban, viszont ezek a legrégebbi kiadványok, a jezsuiták kevesebben vannak, de azok a modernek, tehát az újabb kiadások. És hát a beszédgyűjtemények között is itt vannak a heretikus szerzők, ahova mindössze három személy van sorolva. Ugye a Biblia magyarázatoknál már említett firenzei domonkos Girolamo Savonarola, valamint két protestáns, ez esetben is luteránusok, ugye Izsaiás Heidenreich és a Luther kortárs Johannes Spangenberg. Ez utóbbi posztilája nem csak a Heretici Latini részben szerepel, hanem az eretnek beszédek között is. Ez valószínű, hogy a könyvek összeírásának a módszertanára is utal, tehát először összeírták a ferencesek a kolostorból bekért könyvek adatait, és utána emelték ki a protestáns szerzőknek a műveit, akkor alkottak ilyen kis eretnek csoportokat, csak becsúszott minden adminisztrációs hibának, mondom, jóindulatúan. A Spangenberg esetében ott maradt a nem eretnekek között, de oda került az eretnekek között is. Ugyanaz a címfölvétel. Van egy Sermone Santi Bernardi de Senis fölkiáltó jellel tétel is a jegyzéken. Amikor ez a könyvjegyzék az adattár 16/5-ös kötetben megjelent, ugye az idei év első felében, akkor még a kalandos életutat bejáró Bernardino Occhinóval azonosítottuk. Ő is lehetne. A ferences, majd kapucinus szerzetesből protestáns lelkészé konvertált prédikátor, tehát ő is több felekezetet váltott. Még annak ellenére is, ugye, hogy elhagyta a katolikus hitét, mint Jakob Reiching, akinek ugye szintén felkerült a listára egy műve, igaz a nevét elhallgatva. Ugyanakkor ennek ellentmond az, hogy az egykori kapucinus generális vikárius beszédei protestáns korszakában jelentek meg, főként olaszul. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy 100 évvel korábban élt, a 14. században élt ferences prédikátorról van szó, akinek hát hasonló a neve, ugye Bernardinus Senensis. Neki már a beszédgyűjteményei latin nyelven jelentek meg. A históriához kapcsolódó könyvek, legyenek azok egyháztörténet vagy világi történet, szokásos módon nem a legnagyobb csoportot jelentik. A szokásos nevek vannak döntően itt is, ugye ókori, középkori szerzők, 16-17. századi autorok. Érdekesség, hogy a ferences históriák nem sok tétellel képviseltetik magukat. Ugye a Chronica Ordinis Minorum tétel egyetlen ilyen van, ez alatt biztos, hogy több tétel is sorakozhat. Ugye szinte biztos az is, hogy minden kolostor könyvtárában volt egy rendtörténet, akár kéziratban, akár nyomtatott formában. És ugye az egyik legfrissebb kiadvány a Domonkos Sigismundus Ferrarius magyarországi rendtörténete. Az egyéni érdeklődésnek nincs túl sok nyoma, kevés kivételek közé tartozik a korai történelmi felfogások egyik történeti, illetve történetfilozófia alapműve, ugye Jean Bodin metódusa, és felelhetjük a protestáns történetírás egyik alapművét is, Johann Neskarion krónikáját, bár itt is egy kis félrevezető megjelöléssel, ugye Mathematica Johannis Carionis. Ugye Carion nem csak historikus, hanem asztrológus és matematikus is volt, azonban ezen témájú könyvei, tehát a matematikai könyvei a VD 16 szerint német nyelven jelentek meg. A latin nyelvű Carion krónikák címében ugyanakkor a neve után a foglalkozása és olykor a szülői helyére utaló megjegyzés is szerepel, ugye Bittingenből származó matematikus, ugye Johannis Carionis Mathematici Bittingensis. Tehát itt is játszanak a nevekkel a könyvben lévő címből elhagynak néhány szót, és így lesz látszólag nem eretnek az a kiadvány. Az utrechti születésű katolikus pap, történész, kartográfus Franciscus Hareus művei nemigen fordulnak elő hazai könyvtárainkban, ritkaságok közé tartoznak, és az ő művei közül kiemelkednek azok, amelyeket, tehát a német alföldi fölkelést mutatják be a kábulista felfogással szemben. A ferencesek az összeírás szerint egy világtörténeti munkáját olvashatták, amelyet jelenleg a Mokka el nem ismert, tehát annyira ritka a magyarországi, vagy akár azt is mondhatom a Kárpát-medencei használata. Filozófia csoportban alig több mint 20 tétel sorolható, döntően Arisztotelész, művek, Arisztotelész kommentárok, vagy ugye Johannes Donskotus művei, illetve az őt követőknek a kiadványai, magyarázatai. Az igazán szerénynek mondható edíciók között ez esetben is találunk egy-két érdemesre méltó munkát. Így a német alföldi humanista, ugye 15. századi humanista Ludolfus Agricola, aki leginkább a De Inventione Dialectica művével szerzett magának nevet, és nem mellesleg a korszak azon tudósai közé tartozott, ugye 15. század közepén, részben második felében járunk, aki a szent nyelvek mindegyikében járatos volt. Agricola műve többek között Petrus Ramosra is nagy hatása volt, és talán véletlen egybeesés, de az ő dialektikája is elérhető volt a ferencesek számára, Rudolf Schnell németalföldi tudós kommentált kiadásában. A mű úgymond a helyén van, hiszen a heretici latinai könyvek között található. Ugyanakkor a jegyzéken lévő két Philip Melanchthon kiadványok egyike, az Erotemata dialektika is megtalálható az összeíráson, és hát a Preceptor Germania írásának a jelenléte ugye nem csak önmagában fontos, egy ferences gyűjteményben, hanem azért is, mert rá is nagy hatása volt Agricola, és így a három mű együttes jelenléte azért a valószínű több, mint véletlen, hiszen ezek egy, nem kizárt, hogy egy adott kolostor, egy adott könyves polcán egymás mellett szerepelhettek, és ugye ez már az egyéni érdeklődés felé is mutathat. Irodalom, grammatika, retorika, legszerényebb csoport a 10 alatti tételével, Kalepinus szótár, ugye nem tudni, hogy a 7, 9 vagy a 11 nyelvű műve van itt, de van például egy Vergilius német nyelvű bukolikája is itt található, nem kizárt, hogy akár, hogyha tankönyvként használtak, hogy ugye Stefan Reich vagy kiadásában szerezték be. És végül nézzük a liturgiát. Segítő könyveket, az egész anyag nincs 10 tétel, nincsenek misszálék, breviáriumok, stb. Talán mennem kérték a provincia vezetői az összeíráskor. Ami viszont van, hogy a Márton Antonio del Rio Disquisitionis Magicarum című értekezése, ugye a spanyol jezsuita korábban egyik legismertebb boszorkány szakértője, hogy a három kötetes munkájában 265 példatörténetet sorol föl előadás alátámasztására. Az ördög felismeréséhez, kiűzéséhez részben kánonjogi kézikönyveket, részben liturgikus könyveket használtak. Az itáliai Girolamo Mengi korának egyik elhíresült ördögűzője, Flagellum Demonum, illetve annak második része, a Fustis Demonum, az exorcizmust is végző katolikus papok munkáját segítette, hiszen ugye az a liturgia részét képezte. A jegyzéken lévő egyik példány kismartoni ferenceseké is lehetett, hiszen Kismartonból ismert egy olyan példány, amiben ott szerepel a kolostor bejegyzése, évszámmal együtt 1637-ből. Tehát ez akár biztosra is vehetjük, hogy ez az a példány, amit itt viszont látunk a jegyzéken. És persze vannak eretneknek számító szerzők művei is, szintén egy luteránus, ugye a Martin Chemnitznek a manuáléja. A provincia Santa Maria vezetői által összeállított 1647-es katalógus sokat elárul a rend tagjainak könyves ellátottságáról, a potenciálisan olvasható könyvekről, a gyűjtemény szellemiségéről. Viszonylag jó felszerelt bibliotékák, sok újabb kiadványa, de persze mindez szakcsoportonként változó arányban. Egy jelzőt mindenképpen ide kell még tennünk összességében, hiszen azt nem tudjuk, hogy az összeírt könyvek adatai mely kolostori gyűjteményekből származnak. A pozsonyiak, nagyszombatiak vagy a kismartoniak a beszerzési és a pénzügyi lehetőségeket tekintve biztosan a legjobb helyzetben voltak, és hát megtalálhatók a szokásos nagy népszerű nevek, példány számot azonban még csak becsülni sem tudunk. Kevésnek tűnik a világi történelem, irodalom, grammatika, természettudomány meg szinte egyáltalán nincs a jegyzéken, és hát az egyéni vagy humanista érdeklődésnek sem sok jelét látjuk, de talán ebben az építkező, harcosabb időszakban nem ezekre a művekre volt szükség. Vagy ugye ott vannak a nem említendő könyvek között. Protestáns kiadványok viszonylag nagy száma mindenképpen figyelemre méltó, ahogyan az is, hogy ezek mely témakörhöz tartoznak. Továbbá az is fontos, hogy az ide tartozó szerzők, döntően Luther követők, ugye tartozzanak bármely irányzathoz, Helvét, illetve Kálvinista csak mutatóban fordul elő, Filippista meg gyakorlatilag nincs. Ugye a 16. század egyik legnagyobb személyisége, Philipp Melanchtonnak is, csak tulajdonképpen két műve van, ugye egy dialektikai műve és egy orációs kötete. Egyes evangélikus vagy kálvinista szerzők némelyik írása használatos volt a katolikusok között, ferencesek között is, különösen ha az irodalmi grammatikai munka vagy egy humanista szövegkiadás jelesül valamelyik egyház atyáé. Az is egy elterjedtebb szokás volt, hogy a franciszkánusok ugyan ismerték a másik felekezet hittételeit, de nem úgy, hogy azt eredetiben olvasták, hanem csak a rendtársak által megért cáfolatokból. Jelen esetben azonban a Mariánus provincia ferencesei eredeti műveket is olvashattak, ugye itt is ide kell érteni a potenciális kifejezést, jelzőt, így akár árnyalhatnánk is a ferences barátokról való negatív képet, ugye tudatlanok, domonkosokhoz képest például, ám már igazából ez egy lehetséges olvasmányanyag. A kiadványok megjelenési évét általában nem tudjuk megállapítani, a legtöbb szerző életrajzi adatait azonban megismerhetjük, és az alapján azt mondhatjuk, hogy döntően 16. századi kiadványokról van szó, de nagyon sok, egy szép számmal vannak jelen a századfordulóin és a 17. század elejéről származó kiadványok, tehát ha nem is a legfrissebb anyag, de elavultnak semmiképp sem nevezhető. Könyvanyag nyelvi összetétele kapcsán a szinte természetesnek mondható, hogy döntően latin nyelvű könyvekről van szó, ezen kívül német és magyar nyelvűeket találunk az összeíráson, az előbbi közel 80 tétel, utóbbi csak 12 tétel és nem példányszám, ez mindig fontos hangsúlyozni. Hiányérzetünk leginkább ott lehet, hogy nem találkozunk láthatólag egyetlen horvát, szlovén, szlovák vagy olasz nyelvű könyvvel sem. A Mariánus provincia 1647-ben összeírt könyveinek listáját a koraújkori művelődés, könyvtár és olvasmány történet egyik fontos dokumentumának tekinthetjük, amely sok kérdésre azt választ, de talán még többet vet fel, illetve vagy nyitva. Köszönöm szépen a figyelmet!